köszöntjük a hallgatókat 2023-ban. A mikrofonnál Pallag Robert és Vörös Benedek, boldog új évet kívánunk. A mai adásban a hazai értéktőzsdével foglalkozunk. Robbant az X10 piac, a BÉT-nek a multilaterális platformja. Rengeteg új bevezetés történt, ennek a hátterét világítjuk meg. Műsorunk második részében pedig az egyik hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk, és az ingatlan piacot veszük orcső alá. Műsorunk első részében Jutasi Zoltánnal, a Navigator Investments igazgatósági elnökével és alapítójával beszélgetünk. Témánk az X-Tend piac. Szeretettel köszöntünk, Zoli!
Jó napot, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
A BTX-Tend piac az tényleg egy egészen dinamikus éven van túl. Tőzsdei bevezetések száma az rekordot döntött 2022-ben. Hogyan látod a jelenlegi helyzetet? Egyáltalán mi az, ami az X-Tend piacon ezt a robbanást hozta, eredményezte?
Így igaz, én azt hiszem, hogy a 2022-es év az egy nagyon jó év volt az X-Tend szempontjából. 12 új társaság debütált a parketten, ami egy elképesztően nagy szám. Összességében 21 cég fordult már meg az X-Tend piacon, mert ketten már a standard kategóriában vannak. Úgyhogy mind számosságában, egyébként mind tőkebevonás nagyságrendjében ez egy nagyon jó év volt. Köszönhetően azt gondolom, hogy az X-Tend mögötti konstrukciónak.
12 cégből az egyik az maga a Navigator Investments volt. A Navigatornál a tőkepiaci tanácsadás üzletág mellett egyéb üzleti területek is vannak. Ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, illetve vannak-e potenciális szinergia hatások, vagy ezek viszonylag elkülönülten működnek?
Nem elkülönülten működnek, van összefüggés az üzletágak között, nevezetesen abban, hogy amikor a Navigator stratégiáját évekkel ezelőtt megalkottuk, akkor ez egy tudatos lépés volt. Az egyik oldalon egy olyan szakértői gárdát építsünk ki, aki az X-Tendes projektek kapcsán képes segíteni középvállalkozásokat tőkéhez jutáshoz, és abban, hogy megjelenjenek az X-Tend piacon. Ugye ehhez a munkához szükséges az, hogy ezeket a társaságokat átvilágítsuk, ismerjük belülről, együtt tudjunk velük élni, és magát az egész KKV szektort elég jól ismerjük, tehát erre egy elég komoly szakértőgárget kellett felépítenünk és foglalkoztatunk a mai napig is. Ezt az erőforrást használjuk a saját tranzakcióink során is, úgyhogy amikor a Navigator befektetőként beszáll egy ilyen társaságba, akkor ugyanazokkal a szakemberekkel tudunk dolgozni, akikkel egyébként az X-Tend piacon szolgáltatóként megjelentünk. Ez egy versenyelőnyt ad, mert értelemszerűen az egy-egy projektre jutó egységköltség az alacsonyabb, ebből is van tudunk megcsinálni saját tranzakciókat, mert azért egy-egy ilyen felvásárlásnak az előzetes költsége az elég magas. Így az egy-egy tranzakcióra jutó ügylet az jóval kisebb hányadot viszel az összköltségünkből, mint hogyha nem lenne mögöttünk egy ilyen X-Tendes szolgáltatói tevékenység. Úgyhogy így függ össze, önállóan működik, mint üzletág, de az erőforrások tekintetében közös alapokat használunk.
Van esetleg valamilyen iparági vagy egyéb jellemző, ami az X-Tend cégek esetében meghatározó, illetve van olyan kritérium, ami meghatározza, hogy egyáltalán mely társaságok kerülhetnek be a budapesti értéktőzsdének ezen multilaterális platformjára?
Van is és nincs. Az egyik oldalon olyan szabályzat, hogy milyen társaság kerülhet be a parketre, iparági szinten nincsen, tehát nincsen kizárás, hogy valamelyik iparág preferált, a másik pedig nem. Ennek megfelelően egyébként nagyon változatos tevékenységű társaságok kerültek be az X-Tendre. Mi ipari cégekkel vagyunk jelen, gyógyszeripar kezdve napenergián, az informatikán át, ingatlan, elég szertágazó azoknak a vállalkozásoknak a köre, akik X-Tend piacon működnek. Ilyen kizárás megkülönböztetés nincsen. A másik oldalról viszont azt gondolom, hogy a nomádok, a kijelölt tanácsadók és maga a piac is azért egy olyan alapvető elvárással van, hogy ezekkel a társaságokkal szemben, hogy egy minimum feltételrendszernek azért meg kell felelni. A társaságok árbevétele, üzleti teljesítménye, nagyságrendje azért függetlenül attól, hogy elsősorban KKV-knak szól ez a piac, hogy rentábilisan tudjanak működni, hogy egyáltalán ezt az egész konstrukciót jól ki tudják használni, azért el kell érni egy adott nagyságrendet, hogy most ezeknek a cégeknek az üzleti teljesítményét nézzük, és mondjuk az árbevétele lehet egy ilyen mutatószám, akkor igazán 1 milliárd forint árbevétel alatt cég nem nagyon van ezek között a társaságok között, de ez nem előírás, hanem inkább azt mondom, hogy ilyen üzleti logika, vagy egy olyan minimum szint, ami alatt nem feltétlenül éri meg a cégeknek a piacra bejönni.
Azok után, hogy 2022-ben egy kihívásokkal teli évben is 12 új társaság tudott debütálni a budapesti értéktőzsdén, mit vársz a 2023-as, illetve 2024-es évtől?
értelemszerűen azoknak a cégeknek a számossága, akik szóba jöhetnek, hogy bejönnének az X10-re, a szándékuk van rá, azért az korlátos. Talán indikációnak jó, hogy a B50-es kiadványban megjelenő cégek összesen talán már 300-ban, ugye jó pár éve. Ezek közül a 300 cég közül kerülhetnek ki azok, azt gondolom, akiket elsősorban érdekel. Valószínűleg nem véletlenül jelentkeztek a B50-es programmal is, úgyhogy ez egy korlát mindenképpen, hogy kiknek van olyan szándéka, hogy tőkét vonjanak be mondjuk, vagy megjelenjenek a piacon részén kibocsátással vagy értékesítéssel. A másik, ami behatárolja, hogy tavaly évvégéig igénybe lehetett venni egy nagyon komoly mértékű 50%-os támogatást, amiben a B hozzájárult a tranzakció költségeinek a finanszírozásához. Ez sajnos a tavalyi évvégével lejárt, de úgy tudjuk, hogy újra fog indulni. Az újraindulás dátumát még nem lehet tudni. Azt lehet tudni, hogy előbb-utóbb ismét lesz ilyen támogatás. Úgyhogy bízom benne, hogy ez idei évben újra elindul, akkor ez megint csak egy motiváló tényező lesz ezeknek a vállalkozásoknak, akik abba gondolkodnak, hogy bejöjjenek a tőzsdére. Addig is azért lehet, hogy néhány vállalkozó kedvű társaság úgy dönt, hogy támogatás nélkül is megpróbálja, de az mindenképpen fontos, hogy azért ezek nélkül ez egy olyan teher a cégeknek, ahol biztos, hogy a kedv az alacsonyabb. Az idei évben én azzal számolok, hogy azért a támogatás függvényében, vagy akár attól függetlenül is néhány társaság be fog jönni az X-Trendre, de nem hiszem, hogy 12 cég, mint ahogy tavaly.
Hogy látod, milyen cégeknek érdemes egyébként pályáznia?
Nekem az a tapasztalatom az ügyfeleinkkel való kommunikáció kapcsán, hogy szinte mindegyik társaságnál előkerült a tőkebevonás, mint lehetőség. Igazán a tőkebevonásnak az időzítése az, ami különbséget tesz az egyes cégek között. Tehát igazán az, hogy vannak olyan társaságok, akik már tőzsdére lépés pillanatában vontak be tőkét, egyébként ugye mi magunk is erre vállalkoztunk, és sikeresen is tudtuk ezt abszolválni, és vannak olyan társaságok, akik a későbbiekben gondolkodnak ebben. Hát azt gondolom, hogy akinek a jelen tőke piaci helyzet és a kamatkörnyezet ellenére olyan gondolata támad, hogy tőkét volna be a tőzsdén keresztül, akkor mindenképpen érdemes ebben gondolkodnia, hogy a kockázati tőke vagy egyéb vagy kötvénykibocsátás vagy egyéb lehetőségek mellett, annak ellenére, hogy ilyen nehéz piaci helyzet van, ez nem egy lehetetlen vállalkozás. Tehát a tavalyi tranzakciók azt mutatják, hogy például azok a cégek, akik ezen a területen mozognak, jöttek be és sikeresen bonyolítottak le tőkebevonásokat, vagy bonyolítottunk le közösen tőkebevonásokat, úgyhogy azt mondom, hogy azoknak a társaságnak mindenképpen érdemes a tőzsdében gondolkodni. A másik szempont azok a piaci marketing hatások. Mi is nap mint nap érzékeljük a piaci kommunikációban potenciális és meglévő ügyfeleinknél jelentősen növeli az üzleti bizalmat, jelentősen hozzájárul az üzleti teljesítményhez az, hogyha egy társaság tőzsdén van, a már bent lévő cégek közül is minden egyes tulajdonos cégvezető, akikkel kapcsolatban vagyunk, beszélgetünk, azt mondják el, hogy nagyon-nagyon dobott az üzleti teljesítményén a cégük. Az, hogy tőzsdén vannak. Egyszerűen nem csak a befektetők, de az ügyfelek is sokkal jobban bíznak egy transzparens társaságban. Valószínűleg emögött elsősorban a transzparencia van.
Az eddig bevezetett összesen 21 társaságból hány köthető pontosan a Navigátorhoz?
9 olyan cég van, akihez valamilyen formában közünk volt. Jogi értelemben 7 társaságot vittünk mi tőzsdére. Mi hozzászoktuk magunkat is adni, mert azért talán volt némi közünk a saját bevezetésünkhöz. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezt lehet talán 8. megtekinteni. És van egy 9. társaság, a Megakrán, akiknek egy rövid ideig voltunk kijelölt tanácsadója, de velük már a bevezetés után dolgoztunk együtt. Ez így összesen 9 cég. Én azt hiszem, hogy ez egy elég erős szám a 21-es mezőnyből. Egy nagyon komoly feladat volt, ráadásul ugye párhuzamosan futottak projektek, úgyhogy azt hiszem, hogy mind az ügyfeleink nagyon sokat profitáltunk ebből a nagyszámú ügyletből. Talán azt lehet mondani, hogy most már elég jól ismerjük az X-Trend piacot és annak mindenfajta ágát, bogát.
Mondhatjuk azt, hogy ebben a szegmensben akkor nagyságrendileg 50%-os részesedése van a Navigátornak. Milyen mértékű volt egyébként a befektetőknek a tőke kihelyezése a Navigátor közreműködésével?
Azt számogattuk, hogy amihez persze hozzáfértünk, hogy összességében több mint 8 milliárd forintot vontak be az X-Trenden megjelenő cégek a tranzakciók, különböző tranzakciók során, és ebből, ha jól tudom, olyan 2-3 milliárd közötti volt az összeg, amiben mi működtünk közre. Tehát, hogyha a tőkebevonás nagyságát nézzük, különösen úgy, hogy egy-egy ügylet azért ebből elég fajsúlyos volt, azok közül is, amiket mi csináltunk, a Gloster is 1 milliárdot vont be, a DMK nagyságrendileg 1 milliárdot vont be. Azért én bízom benne, hogy azok közül a technikai bevezetésre került társaságok közül, akik már a parketten vannak, az idén többen meg fognak mozdulni, vagy közösen meg fog mozdulni, és sikerül őket bevonni az üzleti céljaik megvalósításra szintén. Tehát én azt hiszem, hogy ez a szám jelentősen fog nőni az idén.
nem beszél senki igazán szívesen a konkurenciáról, de el tudnád mondani röviden, hogy kik vannak még nomádként jelen a piacon, illetve van-e bármiféle kapcsolat köztetek és a többi nomád között, van-e arra precedens, hogy ilyen-olyan módon együttműködtök egyes bevezetéseken?
Abszolút, azért ez egy nagyon kicsi piac. Én azt hiszem, hogy itt mindenki ismer mindenkit, látjuk ennek a piacnak a pozitívumait, és együtt is működünk ezekkel a társaságokkal. Ugye a mi 9 ügyletünk után, akik még azt gondolom, hogy végeztek projektekkel, lezártak tranzakciókat, kiemelném talán a BDO-t, ők 2 projektet csináltak, az MKB Bank csinált 2 projektet, BVC volt benne 2 projektben, Stradamus volt 2 projektben, és az SPB csinált még 2 projektet. Az Unicredit, a Verity Sailor, a KNT H és a DLA, ők csináltak egyet-egyet, tehát nagyjából így oszlik meg a piac az ügyletek száma. Azt hiszem, ha jól számolok, talán ez összességében 21 tranzakció.
Véleményed szerint mi az oka annak, hogy ilyen nagy arányban veletek dolgoztak a tőzsdeképes társaságok?
Ez jó kérdés, én azt hiszem, hogy ennek igazán 2 oka van. Az egyik az az, hogy mi korán ébredtünk, ha lehet ezt mondani, tehát ugye nagyon, nagyon korán elkezdtünk komolyan foglalkozni az X-Ten piaccal, és az első ügyleteket sikerült nekünk elnyerni az ügyfelek bizalmát, és azért ez kihat a mai napig, azt gondolom, a potenciális ügyfeleinkkel való kommunikációra. A másik az az, hogy egy elég speciális helyzetben vagyunk. Ugye említettem azt, hogy a szakértőink, tanácsadóink és a cégben dolgozó menedzsment is KKV cégekben működik, KKV-kat vezetünk, a saját vállalkozásaink abban a szektorban vannak, amiket az ügyfeleink visznek, ha nagyon hasonlóan. Tehát amikor mi leülünk egy ügyféllel az ügyletről beszélni, akkor olyan, mintha a saját cégünkről beszélnénk, sőt, nagyon sok olyan példát tudunk hozni nekik a saját mindennapi életünkből, amik nagyon hasznosak az ő tranzakcióik során is. Én azt szoktam mondani, hogy mi nem csak tanácsadók vagyunk, azt gondolom ebben az ügyletben, hanem bizonyos értelemben egy picit üzlettársak is, pontosan emiatt, mert hogy mi is KKV ipari termelő vállalkozásokat működhetünk nap mint nap, és pontosan ugyanazokkal a problémákkal, élethelyzetekkel és megoldandó feladatokkal szembesülünk, mint az ügyfeleink, és azt gondolom, hogy ez hozzáad annyit a szolgáltatásunkhoz, hogy az ügyfeleink ezért választanak minket szemben mondjuk más társaságokkal. De ahogy említettem, kooperálunk is, tehát ezek közül a projektek közül ebből a 7-9 ügyletből néhányat másokkal közösen csináltunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy ezt csak mi magunk vinnénk, hanem ebben azért nagyon komoly közös teljesítmény van, sőt ugye minket az SPB vitt egyébként tőzsdére, mert hogy saját magunkat nem vihetjük tőzsdére, tehát ott is egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a kollégákkal. Gondolkodunk is egyébként, meg már dolgozunk is közös piaci fellépésen néhány ügyletben. Ez egy jó szolgáltatói szegmens az ügyfeleknek is.
Az X-tendes papírok likviditása. Mennyire tartja vissza a kisbefektetőket attól, hogy részt vegyenek az X-tend piacon, illetve hogyan, milyen időtávon lehet szerinted ezt hatékonyan kezelni?
Én azt mondanám, hogy a jelen helyzet az egy kihívás, az egy feladat az egész ágazat számára. A 2023-as, 2024-es évnek én azt hiszem, hogy a további bevezetés mellett nagyon-nagyon erőteljesen arról kell szólnia, hogy ezt az ágazatot felhúzzuk, és jóval nagyobb likviditás sikerüljön elérni, mint ami most ezekben a papírokban tapasztalható. Itt azt látni kell, hogy ezeknek a társaságoknak az üzleti célja és a bevont tőke nagysága meg a piaci helyzete miatt önmagában egy-egy társaságnak az érdekessége az valószínűleg nem elegendő ahhoz, hogy nagyon megmozgassa a piacot. Együtt viszont már azt gondolom, hogy ez egy elég fajsúlyos történet. Hát most mi azon dolgozunk, hogy lehet ezt akár az X-tendet is, mint egy komplex egységet kezelni, és hogy lehet pontosan, amit ugye kérdezel is, ráfordítani a figyelmét akár a kisbefektetőknek, akár az intézményeknek is, hogy kezdjenek el érdemben kereskedni ezen a piacon. Most még alacsony a likviditás, de én bízom benne, hogy 23-24-ben ezt jelentősen sikerül megnövelni. Dolgozunk azon is egyébként, hogy külföldi befektetőknek felhívjuk a figyelmét erre a szegmensre. Úgyhogy mindenképpen ezen a téren van mit fejlődnie ennek a piacnak. Ami egyébként a másik oldalon meg azért furcsa, mert ezekben a cégekben a növekedési potenciál, és így az árfolyamokban is a bővülési potenciál az elképesztően nagy. Hát, hogyha nézzük a Glossert, ami ugye azon, hogy kiugró és kiemelkedő a többi céghez képest, a split után számolva 200 forintos árfolyamon került be a tőzsdére, és most ugye 1000 forint környékén forognak a papírok. De hogyha nézzük egy másik céget, a DM-kert is, ahol ugye nincs ekkora árfolyam növekedés, viszont hogyha magát az üzleti teljesítményét nézzük, nézzük a cégnek, akkor meg pont az ellenkezője igaz, hogy a DMK-nek az árfolyamában még nem jelentkezett az az üzleti teljesítménybővülés, amit a cég mutatott az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy az extended cégeknél talán ez a jellemzőbb, nagyon komoly üzleti potenciál van ezekben a cégekben, nagyon komoly növekedéseket tudnak mutatni. Az árfolyam lassabban követi ezt le, ami viszont olyan befektetőknek, akár olyan kis befektetőknek is, akik nem rövid távon gondolkodnak, nekik azért ez egy nagyon jó befektetési lehetőség, én azt hiszem. Úgyhogy én mindenki csak biztatni tudok arra, hogy szálljon be ebbe a szegmensbe. Hát van mit keresni ezen a piacon. Nekünk az a feladatunk a tőzsdével, a támogatási konstrukciókkal és néhány olyan nagyobb befektetővel, akik már bent vannak ebben a piaci szegmensben, hogy a likviditáson javítsunk, ezt pontosan látjuk mi is, hogy ez egy komoly feladat.
Mi a helyzet a navigátornak a fő tevékenységével, ugye a kijelölt tanácsadói státusz mellett, az ipari befektetések azok hogyan állnak, a stratégia megvalósítása az megfelelő ütemben halad-e, hogy látod?
Időarányosan én azt gondolom, hogy amit a befektetőink felé kommunikáltunk, azt a társaságunk jól hozza. Tavalyi év folyamán lebonyolítottunk egy befektetést, így már két ipari cégben vagyunk benne. Azok az üzleti számok, amiket megfogalmaztunk, én azt gondolom, hogy a cég tudja hozni. A másik oldalát, ha nézem a tőkebevonást, ott kevesebb tőkét tudtunk bevonni, mint amit szerettünk volna. Azon dolgozunk, hogy az idei évben behozzuk, pótoljuk, dolgozunk még további tőkebevonásokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy időarányosan a cégeink mind az üzleti teljesítményben, mind pedig a szakmai oldalon hozzák az elvárást, és azt még talán fontosnak tartanám, hogy ugye manapság mindenhol felmerül kérdés, hogy is áll a gazdaság, mennyire van kihatással az egyes cégekre a jelenlegi gazdasági üzleti környezet. Szerencsére a mi cégeink, befektetéseink esetében akár az energia áraknak a hatása, akár az alapanyagárak hatása az magát az üzleti teljesítményt nem rontotta. Egyrészt az árképzésünkben ezeket tudtuk érvényesíteni, az ügyfeleink felé tovább tudtuk állítani. A másik oldalon pedig olyan kicsi az aránya, mondjuk például az energiaköltségeknek a termelésében, hogy az ezt érdemben azért nem befolyásolta, tehát nem okozott olyan fejfájást, hogy az kihatna a cégeinknek az üzleti teljesítményére. A további tranzakciók is úgy vannak összerakva, amiket cégekkel tárgyalásban vagyunk, nézegetjük, hogy hasonlóan jó üzleti teljesítményt tudhatnak maguk mögött. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt a gazdasági visszaesést, vagy azt a problémakört, amivel most a világ szembesül, mi cégeink esetében tudjuk kezelni, és nem okoz számunkra gondot a következő években sem.
Köszönjük a beszélgetést a szeptember óta tőzsdén forgó Navigator Investments igazgatósági elnökének, Jutasi Zoltánnak, és további szép hétvégét kívánok.
Én is köszönöm a lehetőséget, és nektek is jó hétvégét. Sziasztok!